A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, ami most éppen elkezdődött itt a Rádió Café 98.0-án. Július 24-én szerdán reggel pontban fél hétkor Kántor Endrével.
És Gede Balázzsal.
És megnézzük, mit érnek a hallgatók. 0636 980 980 az a szám, amin SMS-t, Viber üzenetet vagy WhatsApp üzenetet lehet küldeni. Gézu írt már egy életképet arról, hogy az okos utas, idézőjelben az okos, kinyitja a buszon az ablakot, mert, és mondja is, így legalább menet közben kicsit szellőzik. És még büszke is rá, mert ő legalább tett valamit a köz érdekében. A klíma megérje utol magát, ha tudja.
Hát, értem egyébként, amikor oxigénhiányosnak érzi valaki, vagy folytatva a tegnapi tematikát, valaki esetleg flatulált egy jót, akkor... A klíma azon nem segít.
Az csak megtek körbe, az csak szétosztja az olyankor. Leüti. Mindenkinek jusson.
Szétosztja. Ez nagyon erős. Erős kezdet meg itt hát, szerte.
Meg hát ugye nem mindig járnak ezek a csúcson, ezek a készülékek, és lehet,
de hogy... De egyébként igaza van tényleg, hogy sokszor van ez.
Hát igen. Csak akkor ennek. Viszont abban is igazság van, hogy akkor meg a klíma nem fog az életbe soha rendesen beindulni. Kérdés, hogy be tud-e egyébként, hogy olyan járat ráadásul, hogy rövid és rövid megállók vannak sűrűn, hogy akkor állandóan nyitogat és bedől a meleg.
Ráadásul.
Hát, igen. Na hát ez egy izgalmas kérdés és egy örök dilemma. Azt mondja, Morgan Freeman kartársa, kissé szórt felhős, de ragyogó napsütésben indul a reggel, bár sajna ez a ragyogó nap azt jelenti mostanság, hogy beler adsz a gatyádba. Ja, értem, mi hiányzik ott. De rendesen, amúgy sima liba, egy zöldes a város, még a dobozoknak is. Igen, egyébként most én is ezt vettem vissza, az első két nap zsúfoltabb volt, ez a mai egy kicsit olyan szellősebbnek tűnik.
Mára aztán, fáradtak el az emberek szerint.
Mára fáradtak, igen, lehet egyébként, igen, mi is itt erre panaszkodtunk a kezdés előtt. Kellemes, üvös, jó reggelt, kartársak, logisztika okámmal vasúttal jöttem be, az 548-as S70-es időben indult alsó Gödről, és menetrend szerint érkezett Rákos rendezőre, 6 óra 8-ra, írja D kartárs. Hát ezt eltesszük, ezt az üzenetet, mert ez manapság ritkaság, számban megy a...
Hát egyébként nyilván ez a párfok lenyűlés, ez érződik, persze. Mert délben lesz körülbelül 26-27 fok az előrejelzés szerint, és nagyon nagy szerencsére viszont este 8-tól elkezd lehűlni, és hogyha mázdink lesz, akkor hajnalra 16 fokra is lehűl, ami azt jelenti, hogy jól át lehet szellőztetni a lakásokat, és egy nagyot durmolni.
Miért a kurmán morog is egyet? Nagy menő művészek miért cserélik fel a film és mozi szavakat? A mozi nem a film, hanem egy ház, írja a mérnök.
Hát, de most már kezd így már szinonimává válni ez, nem?
Igen, lehet. Én is szoktam mondani, hogy egy jó mozit. Nézzük meg egy jó mozit.
Igen, igen. Sajnos ez nem...
Hát sajnos, hát ez a nyelv.
Ez egy ilyen, igaz, de hogy aláírás mérnök, ebből az derül ki, hogy ő hát, a kötött szabályokban hisz, igen, az igen, le van igen. írva, az így úgy van, azt nem lehet változtatni.
A mozi, a film meg a vége. Film, a film van a moziba, nem egymás mellett.
És írtja a nyelv organikus fejlődését. Én sem szeretek. A vannak dolgok, igen, vannak dolgok, amiket én sem szeretek, például, hogy kihagyjuk a hogy szócskát, ugye, és akkor lehet elmegyek futni.
Ja,
mostanában igen, ez nagyon igen, elterjedt igen, fiatalok igen. körében, és mindig így nyikkanok egyet, hogy, de hát igen. nem lehet sajnos
meg
közlekedési rendőrt állítani.
Gyorsabból lehagyják az and.
Ja, azt mindig lehagyják.
Ezt gyors elintézem.
Ez gyors, így van.
Ez gyors megcsinálom.
Ez
és akkor
nem csak
lesz.
A gyorsamból, sok minden más, hogy...
Igen, vannak ilyenek.
Ez van.
Így van.
Tudod, mit mondott az egyik kedvenc menzás lány, aki ott adogatta pénteken reggel, voltam Janinál, ott a húsboltosnál, ott van ilyen kisebb, ilyen kifőzderész, és akkor így adogatta ki a kaját a melósoknak, és mondta, hogy jó étvágy, jó hétvég.
Tényleg? Na, az már kemény.
Igen. Jó tényleg, étvágy, jó étvég. Étvágy.
Igen, ez is szokott lenni.
És ezt
igen.
így sorba elmondta 15 embernek előtte.
Jó étvég. Hát igen.
Gyors elintézte.
Abszolút. Na jó, hát akkor így nyelvészkedünk mink. Azt mondja, hogy lehet, hogy tovább megyünk most a névnaposokra. Még egyszer elmondom a telefonszámunkat, 0636 980 980. Liliánák, Olgák, boldog névnapot kívánunk. És még számtalan név a naptárban. Györe, György, Krisztián, Natasa, és aminek nagyon megörültem, a Pantaleon, mert annak idején olvastam Mário Vargas Llosa kiváló regényét, a Pantaleon és a hölgy vendégeket, és egyébként jó is, szerintem még egyszer elő kell venni.
Sok ilyen van.
Rengeteg.
A múltkor kezembe akadt a Borgesznek óriási... a novella gyűjteménye, és az is olyan, hogy, hogy elkezded olvasgatni, és teljesen bele tudsz
óriási
merülni.
A lista, amit el kéne igen. olvasni, ugye, amit nem olvastál, és egyre nő a lista az, ami meg már távol volt, és megint előre kéne venni, mert, vagy elő kéne venni, mert... Hogy...
És mivel a fiatalabb generációk nem olvasnak, nekünk több jut.
Igen. Igen, abszolút. Az évfordulók közül megemlékezünk Orville Wright-ról. 1909-ben közel 1¼ órát tartózkodik a levegőben, egyhuzamban repülőgépezetével.
A Liliana Olgát mondtad már.
A Lilianát Olgát mondtam, annak kapcsán mondtam, hogy vannak még mások
ja, igen,
is.
Igen, igen, igen. A Rudolf is
a
van.
A Pantaleon, hát hosszasan sorolhatnánk, mert
a Rudolf,
soros.
De csak azért, mert hamarosan betér ide aktív Rudolf.
Nem, az aktív Rudolf, az pár héttel ezelőtt volt aktív jó, Rudolf, akkor megköszöntő, emlékszem arra határozottan. Jó. Ez most csak ilyen mellék.
Mellék Rudolf.
Rudolf, rendben. Igen. Igen.
Orville Wright, rendben, akkor menjünk
persze,
oda.
Persze, nem megbántva azokat a Rudolfokat, akiknek a mai Rudolf a fő Rudolf. Na. Igen, tehát Orville Wright, és 1986-ban pedig Budapesten a Népstadionban 70 000 néző előtt koncertezik a Queen. Ja, igen, hát ezt azt hiszem rommá csépeltük ezt a...
Hát az egy megható egy
megható, de már
pár perc volt, az igen, biztos. Igen, maga a igen. film az pedig zseniális volt, ami bemutatta ezt a koncertet.
Ja. Születésnaposok.
Na nézzük.
Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo, német matematikus, a halmaz elmélet nagy megmondója.
Igen.
Képzeld el, amikor ezt olvasgattam, akkor láttam, hogy volt egy Cantor is.
Volt. Az nagyon fontos, a Tadeusz.
Az nagyon, nagyon fontos.
A Cantor hát az fontos, mert Georg, ő a Tadeusz.
Igen, Georg Cantor.
Egy Georg Cantor is volt? Jaj, tényleg, az a másik, de az C-vel írta a nevét. A K betűs a Tadeusz volt, az is matematikus volt.
És kérlek szépen, azon gondolkodtam, hogyha engem megkérdeztek, én azt tudtam volna, amit a Cantor, mert jaj, hogy jutottam oda.
A halmaz elmélet megalkotója a Georg Cantor, német matematikus, aki a végtelen halmazokra és a halmazok számosságaira vonatkozó úttörő kutatásaival nem csak a halmaz elméletet indította útjára, hanem gyökeresen megváltoztatta a matematika egész arculatát.
Igen, igen, igen.
Ez sajnos utóbb az elmélete ellentmondásosnak bizonyult, naív halmaz elméletnek hívják, és, de minden esetre a koncepció beépült, és ez az, amit ugye továbbfejlesztett többek között Ernst Zermelo, Neumann János és Kurt Gödel. Kurt Gödel, nagyon fontos. Van egy nagyon jó könyv, amit fekete öveseknek ajánlok, hogyha már kipihented magad és tudsz odafigyelni, a Gödel, Escher és Bach összefüggéseire mutat rá. A szerző egy zseniális cucc, úgyhogy ezt érdemes.
Igen.
Na most figyelj, szerintem ezzel is lehetne egy műsort megtölteni. A halmaz elmélet elterjedésében nem kis szerepe volt az úgynevezett Bourbaki csoportnak.
Ja, hát a Bourbaki csoport,
ugye? Ne ugye, ugye?
Igen, az egy külön nagy téma. Jó, hát most azért nem menjünk bele a részletekbe.
Semmiféle.
Majd egy külön adás keretében.
Ami Bourbaki csoport.
Sugárzásra.
Miért?
1877 Dohnányi Ernő, magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester született ezen a napon. Bethlen Jánost pedig köszöntjük innen nagy szeretettel, magyar közgazdász, tolmács, műfordító, végzettségű televíziós műsorvezető.
Én szerettem az ő műsorait.
Én is.
Mindig volt benne egy ilyen jópofa, nem tudom, a karaktere olyan Bethlen Jánosnak, hogy annyira ezt a nyugodt,
igen,
értelmes,
igen,
kicsit
csak olyan kis mosolyokkal eresztette el néha ilyen szarkasztikus megjegyzéseit, és ez olyan jól jött le. Igen.
Jani házhoz megy.
Ja, tényleg. Sőt, Ernékőt is köszöntjük, magyar modell manöken.
Igen, hát abszolút. Én mostanában a munkásságát azt nem favorizálom annyira. Van ez a luxus otthonokat, luxus kerteket bemutató sorozata.
De csak valamelyik... azért, mert luxus?
Nem.
Vagy
hanem
nem is jó.
Valahogy így, nem tudom. Szóval igazából, mivel van ez a nagyon jó sorozat, ami nyilván van egy csomó csapnivaló külföldi sorozat is, vagy ilyen házakkal foglalkozó valami,
igen,
borzalmasak, de vannak nagyon jók, amiket a BBC gyártott először, és akkor utána kiszervezték mindenhova, többek között.
Menjen a busz!
Így
az
van.
Is, jaj, az,
és ennek van ez a magyar verzió, most az a baj, nem tudom, tehát valahogy nem, valahogy olyan, hogy ilyen nyökögős az egész, és engem idegesít sajnos, amit csinál, de hát most nem emiatt emlékezünk Sütő Enikőre, meg a munkásságára, hanem amit tett modellként, tehetséggondozásként.
Lehet, hogy nézik elegen, és
hát,
akkor érdemes.
Tudja, nem tudom.
Nem tudod.
Egyébként jogász lett ő az ELTE állami szaktudományi karán, de a Fabulon, ugye arról mindenki emlékszik.
Igen, 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 igen. Na jó, azt mondja, hogy ja, jött üzenet, kedves Millások, nyelvészkedéshez, el kell menjek. Na hát, az köszi.
Igen.
Ami irritálja a fülemet, annó kedves magyar tanárom megtanított, el kell mennem, vagy el kell, hogy menjek, a helyes megoldások. Szép
felhősen. Hát igen, ez igen, tényleg így menni. Van ilyen nyelvi kopások, elfajzások, elhajlások, népetimológiák és satöbbi, ezek mindig vannak, aztán van, ami beépül rendesen a nyelvbe, és organikusan is a része lesz, van, ami nem, valami elmarad.
Gyorsba, hétvég, hétvágy, csikarom magam. Igen, az öreg is megmondta annak idején, hogy ne csak együnk, ígyunk is. Azt mondja, hogy
amúgy jó reggelt kívánok, ez az amúgy.
Amúgy.
Ez is ugyanolyan, ugye, ha már nyelvtannáciskodunk.
Hát nem, én megvédem a kedves hallgatónkat, mert először köszönés nélkül csak úgy beírta, hogy a barátnőm rendszeresen azt mondja, hogy igazságod van, és utána írta, hogy amúgy jó reggelt kívánok.
De ez amúgy, az a szó, az mostanában nagyon elterjedt.
Hát nem mellesleg jó reggelt. Igen. Na jó, hát vannak még ilyenek, úgyhogy még elnyelvészkedhetünk itt az adásban, viszont most tovább megyünk egy jó zenével, hogy közben átnyálazzuk az online lapokat.
Igen. Táncolj nekem egy számot.
Én.
Írja a Steepwater Band, és mondja is.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Nézzük, mit írnak a
lapok. Nézzük a portfóliót, nézegetem, egy jó megosztó dologról készült interjú Besenyei Attilával, ő az önkiszolgáló kasszákat fejlesztő cég ügyvezetője, és az önkiszolgáló kassa, igen, hát ennek ilyen vegyes a megítélése, még stábon belül is, az Andrást nem tudom, te olyan ingadozó vagy, de alapvetően szereted az önkiszolgáló kasszát, nem?
Én szeretem.
Az Ács nem szereti, az fölháborodott, hogy őt dolgoztatják a
De ez attól függ, hogy igen, van-e, tehát akkor nagyon idegesítő szerintem, hogyha nincs, hogyha sorbanállás van az önkiszolgálati kassa előtt. Tehát azért van, hogy ne legyen sorbanállás.
Hát azért ez nem egészen így van, mert nyilván ott is véges számú kassa van, és hogyha nagy a forgalom, akkor lehet sorbanállás.
Hát akkor több kassa
de
kell.
Egyébként... Igen, az meg ugye a megtérülés kérdése. Mert nekem a sorral nincs bajom, és egyébként azt megfigyeltem, hogy a nagy hiperekben akár... Tehát, hogyha van sor az önkiszolgálóknál, és van sor a sima kasszáknál, akkor is gyorsabban letúrja a sort az önkiszolgáló.
Mert oda tehát, a kevés termékkel lévők mennek inkább.
Igen, bár én akármennyi termékkel oda megyek. Tehát
nem tudod rápakolni arra a platnira.
De rá tudod. Nem is kell platni, mert van, ahol kosárból kosárba
pakolsz. Az jó. Ahol kosárba, az nagyon igen. Jó. Ahol van ilyen cucc, arra, ahol, ami, ilyen felület, ami mérőt kézik, igen. És nem tudja lemérni a nagyon könnyű dolgokat. Papírzsepiket, vagy nem tudom mi, hogy pakolgatni kell.
Nem, nem lát, nem, hogy papírzsepit, de még a nylonszatyrot is le tudja mérni. Sok
nem mindegyik.
Hát igen, ott lehetnek baj. Szóval vannak azért velük problémák, kétségtelen, meg hát keresgélni a vonalkodót. Szóval sokan nem szeretik, idősebbek nehezen kezelik, meg
ez
egyáltalán.
Ez egy átmeneti, nem? Előbb-utóbb jön az, hogy berakod a táskádba, és rögtön
hát
számol.
Hát ezekkel
az
mennek,
az
mennek a kísérletek, és vannak már ilyen működő boltok. Igen, nem tudom, hogy ez mennyire fog elterjedni. Ez nagyon egyszerűnek és jónak látszik, de még itt is előfordulnak lopások, állítólag nyugaton
persze.
Több helyütt azért szerelték le és szerelték vissza, mert nagy volt a lopás, hát azért ott az egy nyitott tér.
Már. A Granny Smith alma helyett valami vicket, vackot elszámolsz ott, és akkor így...
Igen, ezek a kis trükkök, ezek benne vannak, és azzal ugye nagyságrendileg nagy kárt lehet csinálni, hogyha ezt túl sokan elkezdik, bár ugye ott...
Mindig jönnek... a portfólió, most jó elbeszélgettünk erről.
Alapvetően ezekről egyébként, tehát ennek a tendenciájáról, nyugat versus hazai helyzet, hogy mi van ott egy kicsit, mintha megállt volna nálunk, meg még van növekedés, felhasználás, technológia, hogy volt ez rég, igen, miért nem indult be, mert akkor még könnyebb volt kevés pénzért pénztáros szerezni, a technológia drága volt, most olcsó a technológia, drága a pénztáros. Tehát ennek a fejlődési ívét és azt, hogy egyáltalán hogy állunk ezzel a technológiával, és mit tud ez, arról szól az interjú a portfolio.hu-n.
444, ilyen Csaba László, Magyarországot elérte a közepes jövedelem csapdája, írja ő, és hát ugye összefoglalja az, hogy egy ilyen interjú készült vele, és többek között arról van szó, hogy noha a kormány több százmilliárdos megszorítást már bejelentett, Csaba László közgazdász szerint ezzel nincs vége az idei kiigazításoknak. Vele lehet tehát olvasni egy interjút. Aztán a G7-en van egy cikk, csak egy rekordot hagyott érintetlenül Magyarország eddigi legdurvább hőhulláma, és... Az utolsó napokban ugye most már enyhült a kárnikula, mostani hőhullám azonban így is sok szempontból a legdurvább volt, amit eddig Magyarországon feljegyeztek, és hát úgy végigmegy a hőhullámokon. Például volt ugye 2000 augusztusában Békés Csabában 41,7 fokot mértek, ez a második legmagasabb hőmérsékleti mérés volt az országban. Na, minden esetre így hőhullámokról és adatokról szóló cikket, vagy abban lehet elmélyedni a g7.hu-n.
Hú, leragadtam a Telexen az Ace Combine-nál.
Na, azzal elő tud fordulni.
Igen, a francia sebészek a Napkirály felszokott ánuszának köszönhették a szakmájuk felvirágzását. Azt hiszem, ez egy olyan cím, ami eléggé megragadja az ember. És így elkezd olvasgatni, hogy bocsánat, hogy volt ez, tessék mondani. Egyébként tényleg érdekes, lehet, hogy nem ilyen reggeli olvasmány reggeli előtt, de érdekes, mint ahogy az Ace Combine mindig a Telexen.
És a legvégére egy ilyen félig meddig színes, egy abszolút szubjektív megjegyzéssel. Kvaddal gázoltak el egy 80 éves Trump szimpatizánst Michiganben a saját kertjében, írja több
hú, ez
lap.
Hogy volt?
Úgy, ahogy mondom, kvaddal gázoltak el egy 80 éves Trump szimpatizánst Michiganben, saját kertjében. Azon gondolkodtam, amikor olvastam a cikket, hogy biztos nem hallotta, hogy jön, mert le volt tapasztva a füle.
Igen, ez kemény poén.
Hát nem lehet.
De és akkor nem lehet tudni, hogy többet bement valaki,
de,
vagy ott
jó,
valami
oké,
rokon
rendben,
pattant
oda,
föl,
oké.
És...
Nem, ez sajnos egy csúnya dolog volt. Egy michigani férfi a kvadjával elgázolt egy 80 éves férfit, amiért az egy Donald Trumpot támogató táblát akart kitenni a saját kertjében. A BBC írta meg először. A támadás előtt a 22 éves férfi megrongált két parkoló autót, amiken Trump patricák voltak. Felhívta a rendőrséget, hogy vallomást tegyen, de mire kiértek a házához, addigra elvette saját életét. Uh-huh. Egy ilyen brutál sztori.
Igen, ez a baj, hogy ez a szétszakadás, amit a politikusok szítanak, nem csak otthon, hanem másutt is, egészen közel is.
Igen, az ide.
Az ide vezethet.
Ilyen sokszor. Extrém helyzetekhez vezet, így van. Jaj, elment az idő, gyorsan tőzsdézzünk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
A BUX 3%-kal került feljebb, ugye ez megint egy új rekord, mert hogy itt ezen a maga, ebben a magasságban szépen arra szolgat nap, mint nap fölfelé. 73.622 most az értéke. A vezető részvények közül a Magyar Telekom nem tudott emelkedni, 2%-ot esett 1086 forintra. A többiek azok mentek, a MOL 0,5% pluszt hozott össze 2854-en, zárt az OTP szintén 0,5%-kal került feljebb 18.885-re, míg a Richter Gedeon csak egy ilyen árnyalatnyi 0,5%-os pozitív elmozdulást mutatott, így tudott 9845 forinton zárni. A kisebb cégeknél is volt pesgés, a Panergy például 1%-kal került feljebb 1450-re, a Graphisoft Park megint ment egy 4%-ot 10,60 €, a Delta 1,25%-kal, az Appenin 2,4%-kal került fel, és az Alteo 4,4%-kal 4490 forintig száguldott.
Amerikában kivárás volt, és az európai piacokon is sem volt olyan extra nagy dolog, viszont cégeknél volt sok minden. Például négyet ki lehet emelni rögtön, a Spotify, a Tesla, a Porsche és az SAP. A Spotify-nál ugye robbant a cég részvényárfolyama, az elemzőket sikerült meglepni, dől a pénz a Spotify-hoz, úgyhogy abszolút jó helyzetben van. A Tesla-nál ugye több területen is szolgáltathat izgalmakat a gyors jelentés.
Már szolgáltatott.
Szolgáltathatott izgalmakat, erre vártak, és hát sokan rögtön el is adtak.
Én! Még a kereskedésben, én nem vártam meg a gyors jelentést.
És 8% lett a vége mínuszban?
Igen, az After Hours-ben, mert elég rossz eredményt vártak, és még annál is rosszabb lett. Azt hiszem, hogy 45%-kal esett az eredmény, és egy hajszállal lett jobb a bevétel a tavalyi azonos időszakhoz képest.
A Porsche-nél is nagy gondok vannak, szakadott is az árfolyam, 10 000-rel kevesebb autó készülhet a második fél évben. Az SAP árfolyama azonban kilőtt egy erős negyedéves gyors jelentésnek köszönhetően. Úgyhogy alapvetően ezt lehet elmondani, meg aztat, hogy gyorsan itt a tőzsdei sort végignézve, enyhe mínuszok az amerikai piacon, tehát ilyen 0,1-0,2% körüli mínuszok. Az európai tőzsdéken pedig a FTSE mínuszban zárt 0,4%-kal, a DAX majdnem 1%-os pluszban, szintén mínuszban a párizsi mutató, ugye ott ilyen politikai kavar is van. Azt mondta Macron úr, hogy majd az olimpia után rendezik a szitut, addig a stabilitás megőrzése érdekében. Mindenki mama helyén marad, ez van most, úgyhogy egyelőre ezzel foglalkoznak. Egyébként a Távol-Keleten a Hang Seng 0,6%-os mínuszban, a Shenzhen Index is mínuszban, a Shanghai Composite pluszban, de a Nikkei, mint irányadó távol-keleti mutató szintén mínuszban van. Az Nvidia egy picit visszaesett, ahogy a Tesla egyébként azóta visszakorrigált.
Biztos, most hogy már nem, mert az After Hours-ből nincs korrekció, befejezte hát 8% mínuszba, és kész, vége a dalnak.
Értem.
Majd nyit, és ma majd még tovább ütik.
Értem, bocsánat. Akkor csak azt láttam valószínűleg az árfolyamban, hogy a normál kereskedési időben az lehet, hogy csak 2% volt a mínusz.
Így van, ott fejezte be. A nyitás körül ilyen nagyon kevéske volt, én ott gyorsan...
De akkor volt nagyobb mínusz is nap közben?
Nem, volt kisebb, és elkezdett lecsorogni, ott bezárt a rendes kereskedés, ja, jó, okay. A zárás után megjött a gyors bejelentést, azt elolvasták a befektetők, és az After Hours-ban azt mondták, hogy akkor adunk
Csihi,
még.
Buhi. Értem.
Igen, és ott még egy 8%-ot.
A NIO is csúszott, vagy 5%-ot mínuszba, a Marathon Digital majdnem 10%-et, a Ford 2%-ot, hát nem volt olyan nagyon jó nap az Egyesült Államokban.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
És jó napja van, viszont
pillangó kisasszony.
Igen, úgy tűnik.
Megérkezett a stúdióban.
Köszi. Én se érzem azt, hogy olyan nagyon kicsattanó lennék.
De még szárnyak azok vannak, tollacskák és pillangók.
Hát rettentő színesen öltöztem.
Ugye? Látod? Mindent megfigyelünk. Úgyhogy ezt el kell mondani, mert nincsen fénykép a stúdióból.
Hála Istennek.
Annak az egy hallgatónak, aki mindig kéri.
Nem.
Miért? Miért nem?
Szerintem már nem. Majd holnap, jó? Holnapra felkészül.
Mi holnap is te is?
Holnap én vagyok.
Ja.
Azt a holnap otthonról nyomod.
Na jó. Ide jó ötlet. Megígérem, és aztán nem jövök be, igen.
Ja. Na jó, hát akkor a hírek jönnek most, utána visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli itt a Rádió Káfé 98.0-án. Július 24-e szerda reggel van, 7 óra 8 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs is itt van, meg a kedves hallgatók is természetesen. Azt mondja, hogy írnak nekünk Messengeren is, nem csak a 0636 98 098 0-as számon, mert Trump még már nem elnök. Biden egyelőre nem leköszönő elnök. Tessék jobban figyelni a hírek összeállításánál.
Volt ilyen benne? Én nem figyeltem.
Nem tudom, hogy ezt most hogy mondta Andi, de szerintem ő nagyon figyel mindig, de természetesen mindig lehet még jobban figyelni, mint amennyire valaki nagyon figyel, úgyhogy figyelni fogunk előre is, ezt tudom elmondani.
Igen, aztán igen, Lőpap ajtálta azt, azt hiszem tegnap lehetett olvasni arról, én a Forbes-on láttam az 1500 milliárd rejtegetett pénzről, ami vagy 250 alapítványban
szétteregett. Izgalmas összeg, igen.
Igen, ez csak így felemlíti.
Abban már lehet klímát vásárolni.
Lehet, sok mindent. Dobozos kávéitalót,
igen,
is, meg mindenféle. Hello, az önkiszolgáló kasszában nem lehet beváltani a mohús jegyet, azóta kevesebb van, benn vannak.
Miért
ezeknél. Nem tudom, de nem lehet.
Tényleg? Nem egy vonal... Akkor valami nincs beállítva, mert én például...
Nem, be van állítva, azért nem lehet valószínű, mert azt el is kell tüntetni, tehát valakinek be kell szedni, mielőtt ugye mész 6 kört ugyanazzal a blokkal. Persze ez nyilván elektronikusan lehetne érvénytelenítetni, hogy lehúzod, leolvasod, és akkor valahogy az ott már nem lehet még egyszer lehúzni. De ez nincs megcsinálva. És azért csak a rendes pénz. Nálam rendszeresen ez van, hogy gyűlik, van már 3-4 ilyen blokkom, soha nem tudom rávenni magam, hogy beálljak a rendesbe, mert az mindig lassabb, mindig hosszabb, és akkor egyszer, amikor már azt látom, hogy úristen, mennyi pénz van itt, akkor beállok, végig kínlódok egy sort, és ott visszaálltam. Igen, ez sajnos ez így van. Nem tudom, hogy mindenhol, de...
Hát én most külföldön próbáltam, és ez mindenhol működött az önkiszolgálókasszáknál
is. Le lehetett húzni.
Igen.
Akkor igen, ennyi ez programozás kérdése, hogy akkor érvénytelenedik is.
Vagy ugye...
Mert a pénztáros lehúzza, elveszi, és olyan tollal itt elfirkál. Az az
szerintem nem érvénytelenedik. Csak valahogy más a morál.
Hát, miért jöttél haza? Hát még ott keringenék.
Azért, mert 25 euró centenként kell keringeni, az kevés.
Hát nem, hát jó, de hogyha csinálsz egy blokkot, ami összejön mondjuk 100 palaszból 25
ezek,
euró.
Ezek a kis okos utas dolgok, jó, tehát, hogy, okos hogy, tehát a következő történt, amit észrevettem teljesen véletlenül. Aha. Nagyon sok helyen külföldön ugyanúgy pénzbe kerül a WC, és kiadja azt a kis bilétát, hogy levásárolhatod azt az 1 eurót, vagy igen, tudom én, attól függ, hogy mennyi.
Kutakon is.
Na most a nagyon sok ilyen ön... kasszás jellegű megoldás van a benzinkutakon már, különböző üdítőitalokra, szendvicsekre, kávékra, ilyesmi. Ott ezeket a szelvényeket ugyanúgy be tudod olvasni. És de ugyanúgy nem érvénytelenedik. Tehát miután vettél magadnak egy euróval olcsóbban szendvicset, kávét és üdítőt, utána még beállhatsz a kasszához is.
Tehát a menüdet egyesével kell egyesével akkor megvenni.
Megveszed ugyanazzal a jeggyel, ugye? Majd utána beállsz a kasszához, és ott elveszik.
Hát ez,
hát akkor az már 4 euró. Tehát
érdekes tükkök, igen. Spárönkiszolgáló kasszánál sem működik a MOHU kupon.
Aha, akkor valószínűleg ezért. Egyedi. Tehát, úgyhogy ezt... Igen. És nem gyűlik a göngyöleg az automata, mert ezt nem tudom, hogy ezt mire írta a kedves hallgató, de majd odafigyelünk. Andi ma nem figyelt eléggé, mondja a hallgató. Aki viszont úgy tűnik, hogy nagyon figyel, rá van tapadva a... Millás reggelire. Köszönjük szépen, Gábor, így tovább.
Igen.
Éber szemedet a Millás reggelin tartsd.
Meg a füled. Van egy útinfónk is, a Hungárián déli irányban az ajtósi dűre sornál már megint lezárták a külső
ez
sávot.
Ez meg volt tegnap is, tegnap előtt is, és garantálom, hogy az M3, M0, M7, M1 teljes univerzum az ugyanúgy el tud esni bármelyik nap, mint ahogy ezt megtette tegnap, meg tegnap előtt.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na nézzük, mi történik.
Hát kiakadnak a taxisok, az történik, mert egy méreteset akciózott az Uber, és hát úgy gondolták, hogy de hát ez így, na hát hogy?
Na hogy? Nem hát, szabad, nehogy már akciózzon.
Nehogy már akciózzon. Az volt, hogy ugye csinált egy ilyen villám akciót, amikor elindult, 80%-os engedményt kínált, de legfeljebb 3800 forintos útra, és csak 5 alkalommal. Tehát ez volt.
De ez miért akadtak
nem
ki?
Nem tudom, hát akciózzanak a többi taxisok is, én is ezt gondolom. Nem tudom, hogy mi a...
Leveri az árakat!
Igen.
Sztrájktörő!
Ezután az akció után, miután ez kifutott, akkor még egy 50%-os kampányan rukkolt elő a társaság, és ezt így egyesek sokalták. Azt válaszolt erre az Uber, hogy ők betartják az összes helyi törvényt és előírást azokban az országokban és városokban, ahol működnek. Ebből kifolyólag gondolom megnézték, hogy akciózhat egy taxitársaság. Nem tudom, egyébként erre van-e külön, mert még soha nem láttam ilyen típusú taxi akciót, hogy tarifával, tehát hogy valami.
Ezt értem, csak hogy mit tudom én, nyilván kötött tarifarendszer van, tehát biztos vonatkoznak rá olyan részletszabályozások, hogy de mondjuk egy kereskedelemben el tudod azt képzelni, hogy összefognak a boltosok valaki ellen, aki állandóan akciózik, hogy ez milyen dolog? Hát miért ne akciózhatna?
A szabályozásért felelős BKK-t is megkeresték az ügyben, és ők kijelentették, hogy a fővárosi taxirendelet a hatósági árral összefüggésben kizárólag a személyi taxi szolgáltatás viteldíjának képzésére és a szolgáltatás során alkalmazható viteldíjra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést. Hozzátették, hogy a rendelet arra vonatkozóan viszont nem tartalmaz iránymutatást, hogy az utas mivel fizet, vagy adott esetben milyen akciót érvényesít a szabályosan képzett viteldíj fizetésénél. Tehát úgynevezett kuponos akcióra korábban is volt példa, tehát lehet, hogy a tarifát úgy adod, de adsz egy kupont, és a kuponnal kapsz
kedvezményt. De szerintem ez a kiskerben pont ugyanígy van.
Egyébként
ez a kuponos
igen.
Napok, ez például igen. Azért akkora divat, úgyhogy... Hát, hogyha az üzletpolitikájába ez belefér, és meg tudja oldani...
Hát az induló vállalko, vagy induló, vagy új piacon belépő cégnek mindig belefér, ugye, mert piacot kell szereznie, úgyhogy erre költenie kell, uh-huh. És ez nyilván ezek az akciók annak a terhére mennek. Hát én javaslom a többi taxitársaságnak is, hogy járjanak jó példával az Uber mögött, és akciózzanak.
Azt mondja, júniusban látványosan nőtt a késések száma. Ferihegyen a Wizzair szerint 25%-kal hát van kevesebb légirányító, mint kellene, és erre még ugye rátett a CrowdStrike probléma is egy lapáttal, aminek még ugye nincs vége. A nyár első hónapjában közel minden harmadik Budapestről induló repülő összeszedett legalább 30 perc késést, és azt mondja Budapest Airport, hogy zsúfolt a légtér, az időjárás is rossz, és a problémák akár szeptember végéig is elhúzódhatnak. A Hungaro Control is azzal érvel, hogy a klímaváltozás miatt egyre extrémebb, és egyre gyakrabban fordulnak elő zivatarláncok, és szerte Európában problémák vannak az egyre zsúfoltabb légtér miatt. Hát ebben mindegyikben van igazság, nyilván megoldást is kellene keresni, nem csak mutogatni. Továbbra is azt gondolom, hogy nyilván az utast ez egyáltalán nem érdekli, hiszen ő fizet egy szolgáltatásért, ami adott esetben, hogyha két napot tölt egy repülőtéren, ahelyett, hogy azt Majorkán vagy bárhol máshol töltené, ami a jól megérdemelt szabadsága, az megfizethetetlen kategória, tehát hogy azt nem lehet kompenzálni semmilyen módon. Úgyhogy nagyon érdekes. Ebből nagyon. Hogy lehet kimászni. Igen. És újra nyitották
a azt már elmondtam, teljesen láttam strandot. A híradóba.
Ja,
a Dunakeszi és az Ebegény, amiről beszámoltunk. Igen. Mi is, meg egy csomó sajtótermék, ugye, hogy volt benne némi ez meg az. E. coli, meg egyéb baktériumok. És
Enterokokkusz, most... így van. E. coli, főleg ugye szennyvíz szennyeződés alapvetően. Úgyhogy ez volt. Na, akkor megyünk tovább, hamarosan négyzetméter rovatunkkal jövünk. Gyerünk. Diákok rohama pörgeti igen, tovább
megvan,
az albérletpiacot.
Vagy meg lesznek a felvételi pontszámok, és ez ilyenkor mindig egy ilyen rajtpisztoly dörrenése is egyben az albérletpiacon.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
Hát, ahogy elmondtuk, hogy ma pont meghatározás van, felvételi pontok kerülnek meghatározásra a felsőoktatási intézményeknél, ez pedig mindig egyben a rajtját jelenti a nagy nyári albérleti dilinek, ugye a diákok elkezdik keresni a szállásaikat, hol egyesével, hogy hol összeállva, és azért ez mindig megnyomja egy picit az albérletárakat, hát hogy mennyire, meg egyáltalán honnan indulunk, hogy állunk most, azt Sokitót Gáborral, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével fogjuk átnézni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
Hogyan produkált az alapéletpiac az idejében eddig, és akkor nézzük meg, hogy milyen hatása lehet majd a diákok mozgására.
Igen, hát alapvetően úgy tűnik, hogy egyébként ez a nyári, ahogy mondtad, őrület, ez most egy kicsit olyan kiegyenlítődő félben van, aha, mert ugye nem csak a diákok keresnek a albérletet, hanem rengeteg új munkahely van itt-ott-amott. Nagy egyetemi városokban is ugye halljuk minden nap a híreket, hogy hol ki milyen újabb fejlesztést jelent be, és nyilván itt a cégek is, illetve azok a dolgozók, vagy olyanok, akik a munkavállalás lehetőségeit keresve mozdulnának a mostani helyükről, ezek bizony elindulnak ezek fel a városok fele, és ez nem szezonális, hanem gyakorlatilag most van egy ilyen folyamatos nyomás, amit leginkább most Budapesten érzünk, és ennek az árakban is van egy erős hatása, tehát a tavalyi évhez képest az idei év első felében kiadott, általunk közvetített budapesti bérlakásoknak az átlagára az 262.000 forint volt, és ez 11,3%-kal magasabb a tavalyi egész évben rajtunk keresztül bonyolódott fővárosi lakásbérletek átlagárához képest. Vidéken érdekes módon ott a tavaly előtthöz képest volt egy nagy ugrás tavaly, az majdnem egy harmadával ugrottak meg az átlagos bérleti díjak. Most egy picit visszakorrigálni látszik a piac, legalábbis a nagy átlag az azt mondja, hogy olyan 158.000 forint így az átlagérték, és ez egy 5,6%-kal mérsékeltebb, mint az előző évhez képest. Nyilván itt most a városrészek között is azért elég komoly különbség van. Budapesten továbbra is a 5.-6. kerület, ugye a turizmus által leginkább érintett kerületek azok, ahol a legmagasabb a bérleti díj. Itt összességében az átlag az nálunk ilyen 354.000 a 6. és 316.000 az 5. kerületben. Ugye itt arról is szól a történet, hogy azzal, hogy regenerálódott a Covid őrület után a piac, nagyon sokan, akik korábban hosszú távra kiadták az Airbnb-n vagy más platformon meghirdetett lakásukat, most újra inkább a turisták felé fordultak, nyilván sokkal kedvezőbb hozamot tudnak elérni. A budai oldalon a 2. kerület a legmagasabb, ott 335.000 forint volt az átlag általunk kiadott lakás, és aztán minden innen lefele csorog szépen le. 13. kerület, 3. kerület, itt már ilyen 270-280 ezernél járunk, és a jó hír az, hogy míg ezekben a külső kerületekben általában azért volt árnövekedés, pont a diákok által leginkább keresett, tehát itt a nagy egyetemi kampuszok környékéről beszélünk, 9. illetve 11. kerület. Itt jellemzően ilyen 240 ezer környéke az átlag, de nem volt emelkedés a tavalyi évhez képest, tehát ott úgy tűnik, hogy így stabilizálódott a piac. És ami még izgalmasabb számomra, hogy a turizmus által egyébként érintett 7. kerület, illetve a szomszédos 8. kerület is még ennél is kedvezőbb, ilyen 215.000 forintos átlagokat mértünk. Na most ez ugye a nagy krumpli, ha ezt elkezdem szeletelni a lakás méret alapján, akkor nagyon szépen látszik, hogy bizony továbbra is az jár a legkevésbé jól, aki saját maga egyedül egy kis lakást szeretne bérelni. Budapesten az egyszobás albérletek vagy bérlakásoknak az átlagára 178.000 forint, viszont ez 17%-kal több, mint tavaly.
Ez mit jelent? Ez mekkora méretű?
Ezek egy szobás, tehát ez a stúdió lakás, ezek ilyen 30-35-40. Ugye nyilván a különböző korszakokban, ugye a paneleknél egyébként ott 27 négyzetméteres a legkisebb, azért a 30-as években van olyan egyszobás lakás, ami 42-43 négyzetméter, vagy még nagyobb is tud lenni. Ugye itt mindig attól is függ, mert vannak olyan lakások, ahol cselédszobát építettek a konyha mellé, és az van, ahol el se éri még akár a fél szobának a léptékét sem, és akkor ugye ez egy ilyen hall és nappali, az akár 60 négyzetméter is lehet, és még mindig egy szobás, vagy szóval garzonnak számít idézőjelbe. Ugye itt az is van, hogy például, hogyha ketten laknak, hogyha annyira nem, hogy mondjam, életközösségben vannak, akkor ez nem annyira ideális, ugye, mert ez kicsit persze, egy kollégiumi szoba, hogyha ketten vannak. Ugye általában ez az egyhálós, tehát a két szobás lakásokat szokták keresni. Itt 234.000 volt egyébként a fővárosi átlag. Ha még följebb megyünk, az a háromszobások, ott 331.000 forint volt, és ez csak 7,5%, tehát most a csak az idézőjelbe, tehát nyilván 17%-os garzon bérletnek az emelkedéséhez képest azért jóval moderáltabban tudott. Ugye nyilván az is van, hogy ezek minél nagyobb egy lakás, minél nagyobb úgymond az elvárt bérleti díj, annál kevesebb az a potenciális bérlő, akiből ugye a kiadó tud választani, és ezért nem tolja föl annyira az árat. Na most még egy jó hír, hogyha kijebb megyünk, ugye azt láttuk, hogy azért a külső kerületek kedvezőbbek, viszont a panel még egy nagyon jó opció, és azért a legtöbb fővárosi panel lakótelep az nagyon jó tömegközlekedéssel rendelkezik, tehát nyilván nem ugyanaz, mint mondjuk a 11. kerület belső része, hogy átsétálok a Műegyetemre vagy az ELTE-re, vagy mondjuk 9. kerületből a SOTÉ-re, hanem akkor egy kicsit villamosozni vagy metrózni kell, de alapvetően ugye itt a 2-3 szobás paneleknél van 230 körül kell számítani, viszont Budapesten 180-200 ezer körül van az össz, tehát a paneleknek így az ár. És ami nagyon érdekes, hogy a pici lakások, azok nagyjából elég kiegyenlítettek. Tehát úgy tűnik, hogy mindenütt azért keresik az ilyen, hogy mondjam, hát önálló kis ingatlant, és ez egy picit nivellálja így térben is az árszintet. Tehát nyilván van egy lélektani felső korlát, amit már nem szívesen tudnak, vagy nem tudnak egyszerűen megengedni maguknak a bérlők, és ez valahogy így beszabályozza ezt a piacot. piacot. Tehát mindenképpen az látszik, hogy van egy jelentős különbség, amivel azért lehet számolni, érdemes kicsit körbenézni, és talán nem pont a szomszédba keresni. Igen. Az egyetem mellett.
Az lehet, hogy az utóbbi időben arról beszélünk, hogy a bérleti piac ilyen üveghangon megy, tehát időnként belefut abba a keresleti akadályba, ami ugye hát a bérek okán egész egyszerűen már egy bizonyos szintű bérleti díjat nem fizetnek ki a lakásbérlők, hogy most említetted ezt a 11,3%-os plusz itt a fővárosban, hogy ez már lehet esetleg, hogy megint egy ilyen korlátja lesz az árnak itt valahol?
Hát azt gondolom, hogy ez mindig az, ugye kérdés az, hogy mekkora nyomás van, tehát hogy aha. Mi az a, hogy mondjam, hány ezer ember van, aki egyébként a diákokon kívül is, igen, ugye a bérleti opcióban érdekelt, és ők mennyire hajlandók mondjuk a város közeli, mert ugye egészen más valaki mondjuk programozóként dolgozik, és mondjuk hetente egyszer kell bejönnie a fővárosba, ő simán el tudom képzelni, hogy valahol a város környéken is boldogan eléldegél, és keres valamilyen ilyen opciót magának egy-két évre, aztán eldönti, hogy itt marad, és akkor már a vásárláson töri a fejét. Ugye az elmúlt pár évben így a magas kamatszint az azt is eredményezte, hogy sokan elhalasztották a vásárlást. Ők már jönnek vissza a piacra, ezt már tavaly harmadik negyed évtől folyamatosan láttuk, hogy szépen kezdett visszaépülni a piac. De ugye itt is volt egy ilyen plusz nyomás, hogy ők akkor nem költöztek ki az albérletből. Tehát ugye azok a általuk lefoglalt egyébként a bérleti piacon értékesített lakások, azok nem voltak éppen az adott időszak. Ugye egy kicsit mindig az van, hogy egy adott időszakban hány olyan bérbeadó van, akinek most éppen üres a lakása, és kirakja a piacra, és akkor ezzel szemben pedig hányan keresgélnek. Na most még egy nagyon fontos adalék, hogy ez a plusz 17, ez mindig arról beszélünk, hogy az éppen most megkötött szerződések, de ez nem automatikus, tehát akinek most már több éve van egy bejáratott partnere, akivel aki béreli a lakását, azért ott ezek a dolgok sokkal, hogy mondjam, egy több szempontú értékelés, mert annak is van értéke, hogy akkor tudom, hogy van már egy stabil valaki, aki mindig rendesen fizet, nem lakja le, stb. És általában ott azért nem szokták azonnal hozzáigazítani. Igen. Ezekhez a tételekhez. Tehát így azt lehet mondani, hogy ezek az új szerződések, körülbelül ugye mindenki néz jobbra-balra, nézi a különböző hirdetési felületeket, és akkor beárazza, igen, és ha megkapja érte azt a pénzt, amit szeretett volna. Ugye kicsi az alkú lehetőség, azért azt el kell mondanom, uh-huh, hogy sajnos ez egy olyan piaci szegmens, ahol...
Keresleti ahol piac van, és nehéz, igen.
Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy rendelkezésünkre álltál, így a szabadságod alatt is, és beszélgettünk az albérleti piacról. További jó pihenés neked.
További szép szervusz napot, köszönöm szépen.
Szia, szia.
Hajrá, sziasztok.
Soki Tóth Gáborral, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével néztünk rá az albérlet piacra, és igen, albérlet piac. Írja egy hallgató, hogy könyörgök, legalább ti terjesszétek az
minden
albérlet.
Minden egyes alkalommal 10 éve, 15-20 éve.
Na, most hadd mondjam el a hivatalos, és Balogh László az ingatlan.com-nál szintén a vérét szétszívták már az egész cégnek a kedves ingatlan keresők, és akadémiai állásfoglalást kért, és az albérlet használható a bérlakáspiacon, mert hogy amit mi már 100 000-szer elmondtunk a nyelv organikus, ezt szoktuk meg. Tehát azt, amit javasol a hallgató, hogy lakásbérlő, meg ilyen, ezek nem
javasolhatja, tök jó javasolja.
Csak
persze.
Nem marad meg. Tehát, hogyha egyszerűen az albérlet jön a szám.
Én szeretem az anarchistákat, tehát magam is az vagyok,
szóval
sok
nyugodtan,
szempontból.
Nyugodtan használjuk, mert már van rá hivatalos állásfoglalás, hogy lehet.
Tehát akkor akadémiai állásfoglalással búcsúzunk az albérletpiactól.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben. Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra. Együtt kell csinálni. Nagyban. Különben soha nem érjük utol... mi is volt a legutóbb? Kit kell? Nagy kép. Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban. A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Izgalmak a köbön, 25 bázispontot vágott a Magyar Nemzeti Bank, Virág Barnabás szerint még további kamatcsökkentések jöhetnek, de megfogalmazott kritikát is a különböző költségvetési helyzettel, szigorításokkal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank a jelentésében, ami délután 3 óra után tartott sajtótájékoztatót követett. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Szia! Kiáltok. Jó reggelt!
Kezdjük az elején ezzel a 25 bázisponttal.
Igen, ez nagyjából megfelelt a várakozásoknak, igaz?
Igen, a várakozásoknak megfelelt, ugyanakkor ne feledjük, hogy a várakozásokat nagyjából egy héttel a kamat döntés előtt sikerült ilyen módon menedzselni. Azért előtte a piac sokkal inkább abban gondolkozott, hogy ugye új korszak kezdődött a monetáris politikában, így lett bevezetve ez a második fél év. Ezt hangoztatta a Magyar Nemzeti Bank. Elmondták, hogy bár minden találkozó, minden kamat döntés egy élő kamat döntés, ami annyit jelent, hogy hát igazániból akármi is megtörténhet. Nagyjából a piac inkább abban gondolkozott, hogy ha már a jegybank óvatos és türelmes és léptennyomon ezt mondja, akkor nem igazán fognak ők most júliusban rohanni és kamatot vágni. Aztán hogy nem úgy alakult a piaci környezet, hogy lejjebb jöttek a nemzetközi hozamok, lejjebb jöttek a magyar hozamok, kockázati prémium csökkent a forinton, ugye a kormányzat bejelentette a költségvetési kiigazító lépéseket, amik alapvetően örömmel fogadott a piac. Nyilván azért majd ennek meg lesz még a bőtje, de most itt nem fejtem ki. És hogy alapvetően azt mondhatjuk, hogy egy olyan jó hangulatban szaladtunk neki itt az utolsó hétnek a kamat döntő előtt, hogy egy bank elkezdett abba az irányba kommunikálni, hogy eltolja a piaci várakozásokat egy esetleges kamatvágás felé. Úgyhogy egy gyors huszárvágással végül elmondhatjuk, hogy igen, végül a várakozásoknak megfelelően vágott 25 bázispontot az MNB, de mondom, ez itt igazán az elmúlt egy hétben alakult ki ez a fajta kép. És hát ebben a tekintetben azért a személyes véleményem az az, hogy nyilván, ha egy óvatos és türelmes monetáris politikáról beszélünk egy új korszakban, akkor az nem biztos, hogy annyira szerencsés rögtön egyből egy 25 bázispontos kamatvágással kezdeni. Majd az idő lehet, hogy visszaigazolja a jegybankok, és lehet, hogy ez volt a jó döntés, de itt minthogyha egy picikét elfogyott volna a türelem, és opportunista módon, oké, most jól áll a forint, most nem van minden, akkor gyorsan bevágjuk azt a 25 bázispontot, aztán majd meglátjuk, hogy ez így jó lesz-e vagy nem. Egyelőre úgy tűnik, hogy működik, de hát majd nyugtával dicsérjük ugye a napot.
Igen, egyébként, ha már az forintot említed, érdekes reakciót adott, bár ugye nehéz tisztázni, hogy milyen hatások, hogyan hatottak, ugye, mert ezzel párhuzamosan volt egy dollár erősödés is, ami nem szokott jót tenni a forintnak, de érdekes módon ugye egy kis hezitálás után volt egy nagyobb acska, ilyen egy forint 50 filléres elmozdulás fölfelé az euróforintban.
Igen, és aztán gyorsan vissza is jött, igen. Ez volt igazániból a nagyon meglepő, és hát nyilván nyár van, ubi szezon, tehát hogy alapvetően viszonylag könnyen lehet mozgatni a piacot, egy-egy nagyobb trade az igen komolyan akár 1%-kal arra tudja tolni az euróforint árfolyamát ebben az időszakban, de ugye amire én inkább fölhívnám a figyelmet az, hogy mennyire káosz van most a fejekben. Ha megnézzük, ugye az történt, hogy nem mondott semmi olyat a jegybank, ami kifejezetten arra utalt volna, hogy akkor itt most ők megállnak, meg hogy itt nagyon szigor lesz, meg egyébként, hanem hogy megyünk tovább, ha van mozgástér, vágunk még, és akkor majd meglátjuk, mi lesz. Ugye elhangzott az is, hogy a piac beárazott további 1-2-25 bázispontnyi kamatvágást, ami már ennek az elhangzásának a pillanatában sem teljesen volt valid, ugyanis a piac már 2,5 kamatvágásnál tartott, és hogy véget ért a sajtótájékoztató, alapvetően ott tartunk, hogy most már további 3 kamatvágással számol a piac, vagy ha úgy tesszik, és talán ez a szemléletesebb, azt mondják, hogy a hátralévő 5 jegybanki kamatdöntő ülés mindegyikén valamivel több mint 50% a valószínűsége annak, hogy végül kamatot fog vágni a jegybank. Tehát, hogy sikerült egy picikét eltolni ebbe az irányba a piacot, hogy hát ha van lehetőség, akkor egy bank mégiscsak inkább szeretné ezeket a kamatokat alacsonyabbra tolni, és ebből tényleg elmozdult a piac. Ez azért az álmos könyvek szerint nem szokott jót tenni a forintnak, hát hiszen, hogyha a piac azt várja, hogy alacsonyabb a kamat, ugye az alacsonyabb kamat különbözetet jelent, tehát erre gyengülnie kéne a forintnak, ehhez képest, hogy mi történt, visszaerősödött a forint. Tehát jól látható, igazániból a devizatréderek, vagy a devizapiaci kereskedők és a kamatpiaci kereskedők abszolút nincsenek egy lapon. Tehát teljesen egymástól függetlenül mozognak, és ez egy óriási veszélyt jelent, mert a nap végén a fundamentum az a kamat, és a várt kamat is. Egyszer csak lehet, hogyha véget ér ez a nyári alacsony volatilitású környezet, vagy alacsony kereskedési környezet, hogy egyszer csak visszajönnek a befektetők, felvesznek a stratégiai pozíciójukat, és azt mondják, hogy ja, kérem, ennyire elfogyott itt a kamat különbözet, hát akkor ez így nem néz ki jó a forint szempontjából, akkor elkezdik megint sortolgatni a forintot, és könnyen lehet, hogy ami most jó ötletnek tűnik, vagy jónak tűnik, az mondjuk egy 2-3 hónapos időtávon már pont, hogy nagyon komolyan be tudja gyengíteni a forintot, és akkor ott már nehéz lesz visszatömködni ezt a szellemet a palackba, hogyha a piac azt mondja, hogy hát egymag, akkor minden hónapban vágni fogsz. Szóval indokolt az óvatos és türelmes monetáris politika, csak mondom, minthogyha most a türelmességből egy picikét fogyott volna, és egy kicsikét az opportunizmus előtérbe került, de lehet, hogy ez a jó döntés végül. Az én kockázati megítélésem szempontjából tűnt ez most egy kicsikét gyorsnak, de mondom, ez magánvélemény.
Ha még 5 csökkentés jöhetne, akkor gondolom a tempóján is kéne változtatni. Tehát az 5x25 gondolom nincs benne a pakliba.
Hát ezt árazza a piac, hogy a 25-ökhöz képest gondolkoznak ők ilyen kicsit több mint 50%-os valószínűséggel, ez a standard lépéskör. Tehát ebből a szempontból, és mondom, mivel többször hangsúlyozta Virág Barnabás és a sajtótájékoztató, hogy minden meeting, minden megbeszélés egy valós megbeszélés, ahol döntenek arról, hogy vagy tartás, vagy 25 bázispont, ez így kimondva, nyilván ez az alaptézise akkor a piacnak, hogyha van vágás, az 25 bázispont, úgyhogy azért itt nagyon óvatosan kell lavírozni, mert tényleg el tud szaladni a ló a piacról, aminek átesnek a másik oldalára, és akkor tényleg beárazzák a 125 bázispontot, és egyszer csak a forint is elindul utána, és akkor ott már lehet kapkodni, meg lehet sikítozni, hogy akkor most nem ilyen lovat akartunk. Uh-huh. Úgyhogy óvatosan kell majd itt bánni még az MNB-nek.
Hát reméljük, hogy ezt fölismerik, igen, ezeket a veszélyeket. Köszi szépen, Péter, ezt
köszönjük
a
szépen.
Gyors helyzetértékelés. Szép napot neked.
Köszönöm én is. Szia, szép napot, sziasztok.
Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk a tegnapi MNB kamatvágásról.
Gyerünk, Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Hát, hogy hogyan van jelen a technológia a nyári vakáció pillanataiban, arról lesz most szó, hiszen az utazások sikere számos résztet, összjátékát feltételezi, mármint, hogy ha tényleg nem csak hogy siker, hanem egy jó utazást akarunk magunk mögött tudni, például megnézni azt, hogy egyáltalán megy-e az a repülő, vagy tényleg...
Folyik-e ez a sör?
De minden esetre sokszor megtalálható a részletekben különböző technológia, például a Siemens technológiája is. Itt van velünk Jelenek Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Köszönöm
jó reggelt.
Szépen a lehetőséget!
Igen, ez egy nagyon jó kis összeállítás, ugye, hogy megnéztétek, hogy a Siemens technológiái hogyan jelennek meg így a nyaralásaink során, és hát itt is a sokoldalúságát a cégnek, és az, hogy milyen helyeken van jelen, azért ezt is jól szemlélteti, és ahogy nem véletlenül dobtam be a sört, mert például kezdhetjük ezzel a listát, ott is ott van a Siemens.
Igen, kicsit rendhagyó lesz ez a mai nap, igyekszem összesűríteni, hát sokan már túl vannak a nyaraláson, sokan most készülnek, sokan meg éppen nyaralnak valahol, és érdekes volt nekünk is ezt végignézni. Általában, amikor utazásról beszélünk, akkor egyrészt ugye fontos, hogy hogy jutunk el oda, fontos, hogy hol fogunk aludni, pihenni, és hogy mit eszünk közben, mit iszunk közben, itt már a sörrel elindultunk, és hát az utóbbi a táplálkozással kezdve, hát Siemens technológia nélkül nincs élelmiszer gyártás. Itt szó volt a kamatvágásról, legyen a szalámivágás, magyar húsüzemekbe Siemens technológiával segítjük a hús készítmények előállítását, de beszéltünk PKR-úról is, és talán a leginkább izgalmasabb ugye az a folyadék jellegű italok, legyen az egy ásványvíz üdítő a kisebbeknek, sör, vagy mondjuk pezsgő, bor a nagyobbaknak. Ehhez mind olyan technológiával járulunk hozzá, ami segíti egyrészt a minőséget, egyrészt a a folyamatos gyártást. És akkor ne felejtsük el a desszertet is, mondjuk a nyár kuriózum desszertje az a fagyi általában. Nagyon irigylem a kollégámat, aki a fagyi gyárért felelős, bár ő már annyira nem szereti a fagyit.
De, ez így szokott lenni,
de a fagyi gyártásban egy kuriózumot hagy mondjak, egy nemzetközi referencia, olasz fagyi gyártó, a mi szimulációs szoftvereink segítségével állítja úgy elő a készítményt, hogy az a dobozba vagy a töltsérbe a lehető leggusztusosabban nézzen ki, tehát őt választja a fogyasztó, ne is az íz, hanem maga a látvány az, ami megfogja.
Igen, vártam a sztori végét, hogy a fagyit hogy tudjuk szoftveres szimuláció útján előállítani és modellezni, hogy mi lesz a legnépszerűbb termék.
Tesztelni lehet, mesterséges intelligenciával már teszteltek a Watsonnal különböző recepteket.
Igen, de itt a külcsínyre őről van szó, és azt szimulálja.
Igen, hogy töltjük meg, tehát nem gondolnánk rá, régen ugye a stop presszóba csak meghúzták, vagy oda tették a gombócot, és ha látjuk azt a csíkot, a különböző ízeket, azt gondolom nagyon sokan kedvet kapnak egy-egy jó fagyra. De ennyit talán a táplálkozásra, aztán hogy jutunk el a kirándulás helyszínére, vagy a nyaralás helyszínére, az nagyon fontos természetesen, ugye az autógyártásról híresek vagyunk, autókat ezt nem gyártunk, de az autógyártásban nagyon ott vagyunk, és ha az utcán vagyunk, akkor ugye most már töltőberendezéseinket, elektromos autókhoz való töltőberendezéseinket is lehet találkozni világszerte, úgyhogy ezeket lehet használni, de itt is tudok egy pár kuriózumot mondani, hiszen van olyan partnerünk, aki lakóautót épít, és ismét a szimuláció merül fel, hogy annak mondjuk a lakóautónak a különböző használati funkcióit hogy tudjuk leszimulálni, hiszen az egy szűk hely, ott a lehető legoptimálisabban kell elrendezni mindent, és nyilván bele tudjuk szimulálni a felhasználót is, a nyaralót is, hogy a mozgásával, a különböző élethelyzetekkel hogyan tud a leghatékonyabban elnyaralgatni egy ilyen lakóautóba, vagy ugye az egyik legnagyobb óceánjáró talán ismerős két éve bocsátották útra ezt a 6000 fős Wonder of the Seas hajót, aminek a kabinjainak a tervezésénél használtunk Siemens szoftvereket, de vannak egyedi járművek is, a jetboard, lehet, hogy sokan nem tudják, ugye nyilván board, de ez már egy motoros szördeszka tulajdonképpen, biztos sokan azért már láttak ilyen, egy picit kiemelkedik a vízből, ugye ezt is a Siemens szoftvereivel igyekeztünk a lehető leghatékonyabban megtervezni, de nekem egy nagyon kedvenc témám, sokat járok Ausztriába kirándulni, a sífelvonók. Ugye nyáron kevesebbet síelünk, de ezeket a kabinokat, ezeket a sífelvonókat ugye kiránduláshoz is lehet használni, vagy egy biciklit fölrakunk az oldalára, és fölvisszük, és azok gurulunk le. Van, ahol kis gokartokkal lehet legurulni, gravitációs elven, van, ahol meg csak kirándulni, és erre már tulajdonképpen külön üzletágunk van ezeknek a felvonóknak a vezérlésére, irányítására. Amit szerettem volna elmondani, és aztán nyilván a szállás, ami még...
Na, ezt akartam kérdezni, hogy a szálloda üzemeltetésben hogy tud jelen lenni a Siemens, mivel?
Ugye hát a legegyszerűbb az maga az épületfelügyelet, ami ugye hűtés, fűtés, beléptetés, mindenféle olyan kontroll, ami kell ahhoz, hogy a kedves látogató, nyaraló eljusson akár az étterembe, vagy a hatodik emeletre, vagy éppen egy jó fürdőt vegyen egy wellness részlegen. Itt mind-mind megtalálható, és itt is van egy pár kuriózum, hogy feljutottunk az Alpokba lévő ikonikus menedékházba, ugye a Monte Rosa, ez a 3000 méteren van, itt is a mi épületmenedzsment megoldásunk van, de ott vagyunk Dubajban, az Atlantis de Palmban, egy ötcsillagos szálloda, vagy reptéren nagyon jellemző, akár az utasforgalom, de akár a csomag szortírozóknál is, hiszen azok ugye egy ilyen konvejor pályán gurulnak tulajdonképpen, és válogatják szét őket, jellemzően vonalkód azonosítással. Ugye ezeknek a szállítópályának a mozgatása, vezérlése elképzelhetetlen a legmodernebb technológiával, így Budapesten is például Siemens technológia van ezek mögött. Úgyhogy nagyon sok helyen találkozunk a mi okos infrastruktúránkkal, energiaelosztási megoldásainkkal, akár épületben, akár egy élelmiszeriparban.
Igen, hát több időnk lenne, még sorolhatnánk a hullámvasúttól kezdve a nem is tudom, mindenféle szórakozó eszközök, a bowling pályán át tényleg a sokoldalú felhasználás használását az általatok fejlesztett technológiáknak, úgyhogy köszönjük szépen ezt a kis nyári kokett összeállítást, ez izgalmas volt és színes. További jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm, kellemes nyaralást kívánok mindenkinek.
Jelenek Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
Na most jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza mi. Itt a Millás reggeliben írjatok nekünk 0636 98 0 98 0 vagy infokukac millastegeli.hu, illetve a Messenger alkalmazás.